Drága hallgatók, az Aquavent maradását halljátok. A mikrofon mögött Rozsda. Vessünk pár pillantást a mai adás tartalmára. A Scholz család tagjai elhivatott vitorlázók, nevük közismert a sporták berkeiben. A Rádió Café stúdióba várjuk a műhely alapító Scholz Imrét, akivel körbejárjuk a day sailing életérzést. A Stíjakt hajmáskéri műhelyétől csak egy ugrás eplény, ahol Magyarország legnagyobb és legmodernebb síközpontja, a Síaréna Vibe Park található. Tendli Krisztina és Kuglerbedő Imola kalauzásában áttekintjük a hazai téli sportolási lehetőségek arzenáját. Ha magad építed a hajódat, minden felelősség a tied, nem szíthatsz senkit, csak magadat. Ez Bihari Zsolt extrém kajakos mottója. Természetesen Zsolt személyesen számol be a közel négy esztendős szóló kajaktúrájáról és a vele járó kihívásokról. Február 11-én a szlovákiai Donovaliban rendezték meg a 31. országos amatőr gyermeksí bajnokságot, a Magyar Síszövetség kupát. A versenynek 10. alkalommal volt házigazdája a szlovákiai síközpont, az eseményről Mikó Gergely számol be a Rádió Café stúdiójában. Kedves hallgatók, ha már áttekintettük a mai menüt, nincs is más teendőnk, mint belevágni az első beszélgetésbe.
Aqua and More. Hajózás.
Mivel a Scholz család tagjai elhivatott vitorlázók, a Stíjakt Kft. Összes hajótípusa Balatonra tervezett. Lassan megszámolni is nehéz, mennyi vitorlázónak sikerült a műhely vitorlásaival örömet szerezni. A stúdióban vendégem a Stíjakt Kft. Tulajdonos ügyvezetője. Imre, sok szeretettel köszöntelek a Rádió Café stúdiójában.
Én is köszöntök mindenkit.
Előzetesen számolgattunk, 60 az a 60, amit ebben a szakmában és a tapasztalattal már eltöltöttél.
Hát nem teljesen.
Nem?
A hajókkal a akkor még létező Magyar Nemzeti Bank SC-be, Tihanygödrösbe szerettem bele. Édesanyám bankos alkalmazott volt, és hát sikerült nagy protekcióval beiratni engem egy ilyen hetes táborra, és hát teljesen belezúgtam a vitorlázásba. A lényeg az, hogy ez így valahogy egy darabig szunnyadt ez a dolog. Végül is az első úgymond hajóhoz, vagy úgymond, hogy fához való közelítésem az akkor még létező Politechnika 5+1, ma el se lehet képzelni, hogy ugye 5 nap iskola, még plusz 1 nap politechnika, de az nekem nagyon bejött, nagyon szerettem, és a lényeg az, hogy a Faipari Egyetemre beadtam a jelentkezésem, és kérdezte ott a politechnika mester, hogy ha nem vesznek föl, akkor mit fogsz csinálni? És hát mondom, eljövök hozzátok melózni. Azt mondja, Scholz, te van ügyes rác vagy, ne akarj már egész életedbe széklábat faragni, miért nem mész el hajóépítőnek? Mondom, tessék. És ez alapvetően meghatározta a további életemet.
Ez hihetetlen.
Úgyhogy így lettem hajóépítő. Csináltam az elején kajakokat, kenukat, tehát kisebb rétegelt lemezből 6 méteren belül, tehát ilyen 1-2 személyes csónakokat, de azért a vitorlázás már benn volt a Nemzeti Bank SC-ből a fejembe, és a lényeg az, hogy elkezdtem csinálni egy kalózt.
Aha.
És aztán a szegény kalóz az hambába hult, mert hát rájöttem, hogy még egy kalózt is anyagilag kezdősegédként nem fogok tudni megcsinálni, és akkor említetted ezt a belső építész történetet, és akkor már jött a műanyag is a hajóépítésbe, és ez engem mindig izgatott az újdonság. És a lényeg az, hogy elkezdtünk műanyaggal foglalkozni, de érdekes módon a hajó első lépésben nem jött be, hanem bútorokat csináltunk poliészterből. Hosszú a történet, jó pofa, de azért nem hiszem, hogy belefér a műsorba, hogy ez hogy alakult ki. És a lényeg az, hogy ez majdnem 20 évig, hát pár év után fölvettek a művészeti alapba, tehát hivatalosan is úgymond belső építész lettem, és ez nagyon klasszul működött, és mellette úgymond fusiba vagy másodállásba elkezdtem vitorláshajókkal is foglalkozni, mert akkor már megvolt az anyagi háttér ahhoz, hogy egyáltalán ellássak egy vitorlásig.
Nagyon szépen kiteljesedett a vállalkozás, hiszen töménytelen mennyiségű típus, több száz modellje rója a tavakat.
Valahol a 70 darab az, ami a sudárból készült, egy része önépítésbe, és egy másik része pedig a Agroplast nevű szövetkezetbe. És összességében a sudár regattából készült 173. És akkor kezdett egy picit csökkenni az érdeklődés, és akkor hát megcsináltuk az első olyan hajónkat, amiben a formatervezés is már belejátszott, ez volt a Solc 22-es. És tulajdonképpen az utóbbi évekig ez elég szépen egzisztált, összességében 140 darab készült belőle.
Gratulálok.
Na most azért hozzáteszem, hogy ugye ez a kicsit félrecsúszott németországi kereskedés is azért hozott összességében egy 40 darabos eladást a sudárregattából, és a nagyságrendileg a 22-esből is ennyi került külföldre. Aztán utána ugye bejöttek azok a trendek, amiről talán érdemes lesz más megvilágításba is szót ejteni, ugyanis a mi hajónk az vitorlázásra készült, az összes.
Bármilyen hihetetlen, igen, ezek vitorlázó hajók.
Igen, a sudárregatta, a sudársport, a 22-es, mindegyik. És akkor jött egy olyan trend, hogy mentek föl a méretek méterbe, lábba, kilométerbe. Én hallottam olyan jópofának nevezhető, kérdeztem egy ilyen úgymond nagyhajókat áruló céget, hogy ugye 10 méter fölött beszéljünk akkor balatoni viszonylatban nagyhajóról, hogy szerényen megkérdeztem, hogy hány hajót adtak el tavaly évben. Azt mondta, hogy hát figyelj, mi már nem darabra mérjük, hanem kilométerbe.
Igen, 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 igen.
Na most ez azért kicsit jellemző, mert nagyon nagy mértékben ugye változott a kereslet, és azért ezzel mi próbáltunk lépést tartani. Tehát akkor elkészült ugye a Solc 32-es, akkor volt egy ilyen vízállás probléma Balatonon, gyönyörűen megoldottunk egy liftkill konstrukciót, és hát abból is viszonylag még elég jó darabszámot értünk el, de hát megközelítően se annyit, mint amennyit az előző gyártmányokból, és akkor ugye az volt a vélemény, hogy nagyon klassz, nagyon szép hajó, de egy teljesen ilyen hajót kéne építeni, de belmagasság, még egy kicsit toljuk el a nagyobb irány, és az még kevésbé lett tulajdonképpen sikeres. Nyilvánvaló, hogy mi a kis sorozat majdnem, hogy egyedi gyártás mellett a 1000-es vagy néha 2000-es darabszámba készülő hajókkal nem tudunk konkurálni. Ugyanakkor a közönség nem érzékelte azt a különbséget, amit egy egyedi gyártó pluszba tud nyújtani.
Igen, igen, igen.
És hát akkor visszatértünk ugye az eredeti felálláshoz, és megcsináltuk a 88-ast, ami igazából az első olyan hajóm, amit hivatalosan is D-Sailernek neveztek, mert az összes előző hajó tulajdonképpen D-Sailer volt. Még a 32-es is, hogyha mondjuk nem versenyfelszereléssel készült, az minden további nélkül benevezhető úgymond a D-Sailer kategóriába. És hát azóta gyakorlatilag ezt a típus gyártjuk.
Ez a fő fókusz.
Több okból is, egyrészt mert erre fókuszál a marketingünk is, és bevallom őszintén nagyon-nagyon szeretem. Tehát kellett majdnem 50 év ahhoz, hogy úgymond megtaláljam az igazit.
Csodálatos kis Verda. Azt gondolom, hogy a hallgatók megérdemelnek egy pár olyan technikai adatot, amit jó, hogyha bemutatjuk neki. Milyen nagy, milyen hosszúságú, milyen merülésű.
Igen, hát ez egy picit új, ez a 8.8, igen. Tehát ez 8,8 méter, mert ugye ezt tudjuk, hogy a hajókat vagy lábba, vagy igen, méterbe szokták kommunikálni. Tehát 8,8 méter, egy viszonylag keskeny hajó, és a formavilága miatt erősen a klasszikus serenkrajcerekre hajaz, és olyan mélyjárata van, ami ugye a Balatonon akár, hát ha annyi víz van, amikor már ez nem fér el, akkor már tényleg nagyon nagy baj van. Egy 40-es mélyjáratról beszélünk, viszonylag keskeny, tehát 2 28 széles.
Tehát a régi helyekre is
befér. Kétszer annyi hajó elférne azokba a helyekbe, amit most kimérnek az új építésű kikötőkbe. Megkérdeztem egy vitorlás barátomat, sőt nem is kérdeztem, kértem, hogy segítsen valami jópofa cikket erről. Aval kezdte Rüják István, aki többszörös finn bajnok Magyarországon, hogy ez egy normális hajó.
Tehát, bármilyen hihetetlen.
Igen, igen, szóval ez hajózásra való, van egy vízközelés érzés rajta, nagyon gyors, ugyanakkor nagyon stabil, tehát egy csomó előnye van, és ezt most már kétféle változatban csináljuk, van egy úgymond nagy kokpitos változat, amit imádnak a kölcsönzősök, oktatók, de nagyjából megoszlik 50-50%-ba a közönség érdeklődése is. Tehát akinek van egy háza a parton, az nem vesz olyan hajót, ahol hatalmas kabin van, főzővel, konyhával, térképasztallal, mert az rendkívül fontos ugye a Balatonra, és hát az röhelyes, hogy ezekből tulajdonképpen azt mondom, hogy 70% most már ez a kategória. Tehát a tengeri charterezésen nevelkedett réteg.
Ide hozta ezt a hajóparkot?
Ezt a hajóparkot, igen.
Igen, gyakorlatilag ez a domináns.
És ennek volt. Sajnos nagy része az éveken belül ipari hulladékká válik. Uh-huh. Megsemmisíthetetlen ipari hulladék. Mert olyan szinten emelkednek a kikötői helypénzek, mondjuk az életszínvonal se feltétlenül javul. Jó, mindig meg lesz az a réteg, aki megengedhet magának ilyesmit, de rengetegen, akik lelkesedésből igazából vitorlázó lelkek behordták külföldről ezeket a hajókat, azok előbb-utóbb nem fogják tudni eltartani.
Hát persze, hogyha egy hajó árának megfelelő kikötőhely díjat kifizetsz egy-két, esetleg hát, három év alatt,
Nem, lassan egy év alatt.
Egy
ilyen olcsó 24 lábas régi hajót meg lehet kapni 2 millió forintért.
Egy év alatt kifizetted
egy,
a
egy
kikötő
év
helybe.
Alatt ki kellene fizetni. Igen. És sajnos ezek a hajók ott lesznek a vasút mellett, a nádasba, és különböző helyeken, mert volt egy írás erről, hogy 500 ezer forintért meg lehet semmisíteni. Nem igaz. Uh-huh. Ennek a többszöröse szinte megsemmisíthetetlen. Értelmes dolgokat, tehát a fém dolgokat le lehet szerelni róla. Ha netán ólomból van a tőkesúlya, az egyre értékesebb. Hát így néz ki ez a dolog. A másik, amit kihangsúlyoznék, hogy a mai nagyhajós típusok, hát legtöbbje távol esik bármiféle formatervezéstől.
Tehát hát a
németek úgy hívják, hogy volumenboot.
Igen.
Jó nagy legyen.
Elférjen benne széles. Sok szoba, nagy konyha, így nagy zuhanyzó, nagy WC.
Na most tulajdonképpen nálunk ugye két csoportra tudjuk osztani a hajókat, mert vannak formatervezett hajóink, amik tulajdonképpen hát minden szempontot figyelembe vesznek a nautikai tervezésbe is, de van egy speciális úgynevezett organikus dizájn, amit uh-huh. ezek a hajók követnek. Egyrészt, másrészt ugye a 88-as, az meg egy klasszik
igen.
forma, tehát magyarul nem tud elavulni. Tehát 30 vagy 40 vagy 50 év formailag
értékálló befektetés.
Egy hajó el tud avulni erkölcsileg, meg anyagilag, igen. hogy úgy mondjam. Na most ez igazából egyik szempontból se avul el egy 88-as.
Elárultad az előbb magadat, hogy ez nagy kedvenced neked ez a D-Sailer. Miért? Miért szeretette magad? Aztán megkérdezem, hogy
hát
a vásárlóit.
Naív választ fogok adni erre. Kérlek szépen, az első hajós újság, ami a kezembe került, az angol Yachting World volt. És ott azért sokkal konzervatívabbak a formák, amit igen. használnak. És én valahogy azokba szerettem bele. Igazából ezeket a balatoni serenkrajcereket, most lehet, hogy egy páran megsértődnek, de egy kicsit a Daxli kutyára emlékeztet. Szóval nincsenek szép arányai.
Értem.
Én például egy autóban is mindig azt nézem, hogy az arányai szépek legyenek.
Uh-huh.
És szerintem a 88-as baromira eltaláltuk, úgyhogy Úgyhogy ez egy klassz dolog.
Kik a célcsoportja, kik vásárolják a D-Sailert?
Nagy részt igazi hajósok, akiknek már volt előzőleg hajós előéletük. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy azért ezek drága hajók. És főleg, hogy rettentő divat lett ugye a tikfa, illetve hát lassan ez sajnos a múlté. Igaz, hogy mi rendelkezünk most jelenleg kb. 20 ilyen hajóra való tikfával, amit még tavaly szereztünk be, mert ugye idén már hivatalosan az Unióban nem engedélyezett a tikfának a beszerzése.
Tehát kiváltják ezt is a helyettesítő kompozitát.
Igen, na most a helyettesítő dolgok azt hiszem, hogy egyre jobbak lesznek. Nagyon ügyesen megmagyarázzak a kinti cégek, hogy ez vérszép, miért jó. Szerintem 5 év múlva úgy néz ki, mint a szalonnabőr. De egy nap alatt föl lehet rakni.
Értem.
Nekem a legügyesebb asztalosom másfél hónapig dolgozik, még ez az interzia-szerű fa fedélzet meg van építve. Tehát van egy óriási különbség. Tehát az egyik az egy sorozat dolog, a másik egy kézműves dolog. Most vannak cégek, nem akarok reklámot csinálni egyiknek se, de akik ezt nagyon szépen megoldották, hogy aztán 5 vagy 10 év múlva ezt hogy fogják levakarni róla, vagy mit fognak vele csinálni. Mert ugye a közhiedelemmel ellentétben ez a műanyag, ez tartósabb, mint a tikfa. Egy jól ápolt tikfa, az szinte azt mondom, hogy a hajóval azonos életkor tud megélni. Most én ezt úgy határolnám be, hogy azért 30 év körül az egy tisztességes dolog, hogyha elél egy hajó.
Imi, alaposan körbenéztük a D-Sailer életmódot és a hozzá kapcsolódó hajót. Egyet árulj meg így beszélgetésünk vége fele. Mikor látunk téged vizen?
Jó kérdés. Lett egy nagy konkurencia.
Na, mesélj.
Elektromos kerékpár. Úgyhogy őszintén megmondom, hát gyakorlatilag a szabad időmet felezem a kerékpár és a hajó között, de azért, hogy valami jót is mondjak, általában biciklivel megyek le a kikötőbe. De most gondolj bele, hogy egyszerűen ráülsz és mész. Igen. Azért egy hajóhoz kitakarom, betakarom, vitorla föl, ha egyedül vagy. Nem mindig, bár szeretek egyedül is vitorlázni, de nem hosszú távon. A kerékpár meg ez, ilyen szempontból abszolút demokratikus eszköz. Most nem azért hívtatok ide, hogy a biciklit reklámozzam, de azt hiszem, hogy másnak a fejébe is, meg az életmódjába is ez előfordulhat.
Jó, de azért júniusban már csak leszállsz róla is, beülsz egy kicsit csobogni.
Figyelj, de a következő van, hogy egyrészt azért minden évben megpróbálok elmenni egy tengeri vitorlás útra.
Na.
Vagy csapatostul, vagy családilag. Most újra vízre került a fiamnak a 47-es first-je, egy nagy felújításon esett át. Természetesen eredetibe valódi tikvával lett pótolva a fedélzete. És ő még egy nagyon szép cseresznyebútoros, egy hangulatos, belsejű, nagyon szép hajó, és most idén a görögvizeken lesz, eddig főleg az Adrián volt. Aztán hát, hogy hol még, azt abban nem kezdek bele, mert 3 atlanti átkelés volt, aztán hát ilyen, hogy mondjam, egy sukosán Málta, az már ilyen rutinszerűen ment a hajóval, de mondom, most a görögvizeket akarjuk egy kicsit felfedezni, és az életem ritmusába úgy állítottam be a vitorlázást, hogy pénteken úgy intézzem a dolgaimat, hogy a munka után már le tudjak menni vitorlázni. Tehát azért, amikor olyan időjárás van, akkor igyekszem. A versenyzést már nem művelem, 1-2 versenyen elindulok, és körülbelül ennyi.
Imre, nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, a vendégem a Stíj Yacht Kft. Tulajdonos ügyvezetője Solc Imre volt. Imre, jó szelet a szezonra!
Köszönöm nektek is!